Sziasztok, üdvözöllek benneteket a kávézóban, a világ végén 2025-öt írunk méghozzá második hó 17-ét, 4 óra múlt néhány perccel, és ebben az adásban Kínába fogunk látogatni. Azt hiszem, hogy elég gyakran hallunk erről az országról itt a kávézóban is, de így a világ híreiben is, tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy Kína jelenleg az egyik legmeghatározóbb, ha nem a legmeghatározóbb ország ezen a planétán, mind hát leginkább technológiailag vagy technikailag per pillanat, de azért mindenféle egyéb gazdasági tényező sem elhanyagolható vele kapcsolatban. Az biztos, hogy hatása van a mindennapi életünkre, legyen szó arról, hogy milyen technikai kütyüket használunk, hogy honnan rendelgetünk mondjuk bizonyos árucikkeket, vagy pedig, hogy milyen áron kapjuk meg ezeket a dolgokat, vagy egyáltalán a tőzsdénk milyen szinten áll. Ilyen szempontból is hatása van ránk, meg a politikai helyzetünkre is azért igenis hatással van. Szóval tényleg nem lehet azt mondani, hogy nincsen benne a mindennapjainkban Kína, mégis azt gondolom, hogy a legtöbb ember, az átlag ember nagyon keveset tud Kínáról, csak annyit, amennyit a hírekben hall, ami nyilván egy nagyon-nagyon átszűrt a valóságnak csak egy nagyon-nagyon kis szegmense, és nem igazán tudjuk, hogy ma milyen Kína. Sok mindenkinek van elképzelése Kínáról, az meg már lehet, hogy a régi Kínához kapcsolódik, ugye van, akinek alapvetően az abszolút gagyi jut eszébe a Kínáról, miközben valójában Kína már nagyon régóta nem a gagyi gyártásról szól. Jó, gyártanak gagyit is bőséggel, de nagyon-nagyon komoly high-tech hátterük is van. Jól mutatja ezt az olyan vállalatoknak a sikere, mint például a DJI, vagy a BYD, vagy a CF Moto, vagy egyéb high-tech cégek. Nem beszélve a most óriási nagy port kavart DeepSeek-ről, ugye, amivel az AI porondon is megmutatták, hogy hát hoppácska, itt is itt vagyunk, meg a TikTokot se hagyjuk ki, tehát tényleg Kína abszolút azt vette a fejébe néhány évvel ezelőtt, hogy 2025-re a Made in China azt fogja jelenteni, hogy az top minőség, és hát ezt eléggé komolyan meg is valósították. Ja igen, hát a napelemekről nem is beszélve, tehát a világ napelemjeinek a 80-valahány százaléka Kínából származik, szóval az a régi kép, ami a fejünkben talán él Kínával kapcsolatban, nagyon-nagyon nem igaz, és valójában sokkal inkább hasonlít arra a jövőbeli Japánra, amit így a 80-as években elképzeltünk, mint arra a régi Kínára. Mondom ezt azért, mert egy nagyon érdekes beszélgetést folytattunk Mátrai Miklóssal, azért használom a többes számot, mert ezúttal nem egyedül beszélgetek vele, hanem itt van Marvin is, hiszen Marvin révén került Miklós a műsorba, ugyanis egy olyan céget üzemeltet, ami kínai gyárakkal tartja a kapcsolatot, illetve folyamatosan keresi a minőségi kínai gyárakat, és hazai megrendelőket köt össze a kínai gyártókkal, és körülbelül 3 havonta jár Kínába, 15 éve, tehát egy nagyon-nagyon komoly rálátása van arra a fejlődésre, amin keresztül ment Kína az utóbbi 15 évben, meg úgy egyáltalán, hogy mi van a színfalak mögött, milyen a hétköznapi Kína, és hát erről beszélgettünk, hogy akkor most milyen Kína, illetve merre felé tart, mennyire szeretnénk mi Kínában élni, mennyire más a kínai embereknek, a hétköznapi embereknek a mentalitása hozzánk képest, és még sok minden másról, hát nem fogom elmondani, hanem hallgassátok meg az adást. Jó szórakozást! Szia, köszönjük, hogy eljöttél!
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
És hát akkor kezdjük azt, hogy egyáltalán az, hogyha már megemlítettem, hogy nektek is van üzleti együttműködés, tehát mi ez az üzleti formáció, amit te Kínában csinálsz, mit keresel te rendszeresen Kínában?
Az az igazság, hogy én hivatásomat tekintve fotós vagyok, aztán volt egy ilyen reklámos kitérőm, ami 10 évig tartott, és én 2010-ben egy utazás kapcsán álltam meg egy napra Hongkongba, ami nem annyira Kína, de ott kaptam egy olyan benyomást, amivel azt mondtam, hogy én a következő 30-40-50 évben ezzel szeretnék foglalkozni, mert éreztem és láttam azt, hogy ez akkora világ, és akkora annyira más világ, meg más piac, hogy én ezt meg akarom tanulni, és meg akarom érteni. És hát 15 éve járok Kínába, de néha viccesen azt is mondanám, hogy egyre kevésbé értem, annak ellenére, hogy rengeteg időt töltök ott, de hogy minél mélyebben megyek, minél jobban megismerek, minél több embert, annál jobban jövök rá, hogy ezt a világot nem lehet pár szóval, meg pár videóval, meg hashtaggel leírni, hanem iszonyatosan komplex, és különleges más világ.
Na, majd erre térjünk is vissza ugye a videókra, hashtagekre, mert hogy készítes is tök jó kis informatív videókat így a témában, majd azt majd jól bereklámozzuk neked, de hogy egy kicsit az, hogy mi kanyarodunk vissza erre, hogy ez az üzleti struktúra, ez mit? Tehát, hogy akkor te mit csinálsz kint, és mondjuk például Marvinnal mit üzleteltek?
Igen, kicsit is személyesebben akkor így indítanám a dolgokat, hogy nekem amúgy a nagyszüleim ők Kínában, meg Észak-Koreában voltak nagykövetek. Ezért, wow. Amikor én gyerek voltam, tehát ilyen pár éves, akkor eléggé sokat voltam náluk, és nagyon sokszor ilyen kínai figurákkal játszottam, meg mindenféle babákkal.
De
meg...
nem kint, hanem
itthon Budapesten. És természetesen én nagy ilyen G.I. Joe rajongó voltam, és sosem értettem, hogy mi az a felirat ott a feneküknél, hogy Made in China, hogy az mit is takar, meg mit is jelent, meg hogy egyébként ezt ki csinálja, hol csinálja, miért csinálja, hány darab készül belőle. Tehát amikor ott 88 március vasárnapján ezekkel a figurákkal játszottam, akkor mondtam, hogy úristenem, engem nagyon érdekel, hogy ez honnan jön, és ezt fel fogom egyszer fedezni.
Ez is mennyire durva, hogy már mennyire rég Kínában készülnek a dolgokat, azért ez még úgy van a fejünkben, hogy hát az utóbbi időkben, de hát hogy azért ez már nem, hanem évtizedek óta azért ők már ezt nyomják.
Hát és igen, és ugye volt egy idő, ebben az időben, vagy ezután jött az a, most már lehet azt mondani, hogy ez egy rövid időszak volt, amikor ez igazából ez egy szitok mondat volt, ez a Made in China, és akkor vissza is adom, mert hogy ez a G.I. Joe-s éra, ez még valószínűleg inkább a szitok mondatos időszakhoz tartott.
Fröccsöntött műanyag.
Eljön Amerikába, Európába, lefotózza a termékeket, és...
Igen, de mondjuk ez érdekes, hogy mondjuk a G.I. Joe az már egy...
Azt gondolom, az licensz volt, igen.
Igen, és az a legnagyobb, hogy van olyan G.I. Joe, amin azon rájön, hogy Made in Singapore, ami, hogyha ez ma történne, akkor az a termék mondjuk 50.000 forintba kerülne, mert ott már az óradíjak olyan magasak, amik megfizethetetlenek. Tehát ez érdekes, hogy bele van írva, hogy 78-ban Szingapurba készült, valamelyik Hongkongba.
És a gyűjtőknél ez lehet, hogy most számít is, gondolom.
Lehet, amúgy igen. Hogy lehet, nem vagyok annyira képbe, de...
El tudom képzelni, hogy a szingapúri gyártmány mondjuk az értékesebb, mint a kínai.
És akkor G.I. Joe katonákért jársz Kínába?
És igazából az egész dolog az onnan jött, hogy...
És Jedi bábukért.
És Jedi bábuk, igen.
Hogy nekem ebből a fotózásból a reklám jött, ami lassan már több mint 20 éve az életem része. És szerencsére nagyon sok ázsiai márkával dolgoztunk, így a 2008-2010-es években, és folyamatosan leültünk az ügyfelekkel, akik vagy a Samsung oldalára, vagy a Nikon kameragyártó oldalára jöttek, és mindig mutatták, hogy ez az új innovatív kamera, és hogy mennyire jó, és csinálják ennek egy tök jó kampányt. És én, nekem akkor már egy iPhone-om volt, és azon már lehetett fotózni, akkor már a social media is kezdett, hogy jobban jelen lenni, és ott nem értettem azt a hozzáadott értékét a Nikonnak, hogyha én azzal fotózok, annak egy külön memóriakártyára készül a kép, tök mindegy, hogy 10 vagy 20 megapixeles, hiszen a nap végén lebutítja a social platform, tehát effektíve nem tudtam hinni abba a termékbe, és akkor mondtam magamban, hogy úristenem, ha már van egy reklámügynökségünk, és engem ez a kínai világ nagyon érdekel, akkor itt az ideje kicsit így elmélyüljek ebben, mert hogy mennyire jó lenne, hogyha csinálnék egy saját márkát. Megérteném azt, hogy egy ötletből, hogy lesz egy termék, milyen folyamatokon megy keresztül, kivel kell ott beszélni, ki az, aki ezt ebben tud nekem segíteni. És aztán 2010-ben így mentem ki igazából, akkor pont egy ilyen átszállással voltam Hongkongba, ahol így realizáltam azt, hogy igen, én ebben rengeteg időt és energiát fogok beletenni, ezt megértsem.
Tehát neked konkrétan volt egy termék ötleted, és akkor azzal elindult, hogy na, akkor ezt most én legyártatom itt Kínába, úgyhogy igazából lövésed sem volt, hogy ezt hogy kell
abszolút,
csinálni.
Abszolút. Igazából meg még annyi, hogy még egy zenei vonatkozásban, hogy azért én régebben nagyon sok buliban vetítettem, így 15-20 évvel ezelőtt, tehát a zene nagyon fontos az életem része volt, onnan is ismerjük amúgy még egymást, és régóta vágytam egy olyan hordozható hangfalra, 2010-ről beszélünk, ami Bluetooth-os, amiben van egy beépített aksi, és nagyon jó minőségben szól. Tehát igazából ez volt egy másik ilyen küldetésem, hogy megértsem és megtaláljam azt, hogyha nekem van egy ilyen elképzelésem abból, hogy tud a nap végén egy nagyon jó termék születni.
Uh-huh. És akkor elindultál, és akkor ezek szerint sikerrel jártál, hiszen 15 éve azóta visszajársz, tehát gondolom, hogy akkor sikerült ott beindítanod ezt az egész folyamatot.
Így is lehet mondani, igen, abszolút sikerrel jártam, meg én egy addiktív Ázsia fan vagyok, de az út során nagyon sok olyan pofon ért, ami így élőben tanított meg arra, hogy mik azok a hibák, vagy mik azok a dolgok, amikre figyelni kell. Tehát én nagyon vakon megbíztam a gyárakban, nagyon vakon megbíztam az emberekben.
Pont ezt akartam, bocs, hogy beleszólok, hogy azt gondolom, hogy kulturális és minden egyéb különbség miatt valószínűleg nagyon-nagyon tudni kell azt, hogy erősíts meg, vagy mondd azt, hogy nem így van, hogy ott hogy tudod érvényesíteni az itt felszedett, mondjuk üzleti tapasztalatokat, hogy tehát ezt valószínűleg le kell fordítani ott, és ott egészen másképp kell hozzáállni.
Igen, amúgy teljesen más világ ebben is ők, mert hogy én az elején, amikor mondták nekem, hogy nice quality my friend, akkor nagyon boldog voltam, és örültem neki, és akkor mondom, hogy hozzuk be az árut, nagyon jó lesz. És beérkezett a 2000 darab termék, és igazából kb. A fele hibás volt, mert nem úgy volt összeszerelve, mert piszkos volt, a csomagolás sem úgy nézett, hogy megbeszéltük, és akkor jöttem rá, hogy oké, ezt akkor ezt újra kell gondolni, és mi akkor csináltunk egy ilyen inspection guide-ot, egy minőség ellenőrző igazából egy kiadványt, amit innentől kezdve minden egyes gyárral, akivel mi együtt dolgozunk, mindig van egy közös workshop, és ott megértetjük, hogy nekünk mi az, ami fontos, mi az, ami az elsődleges szempont, illetve arra is rájöttünk, hogy én borzasztóan szeretem és tisztelem őket, de kell mindig egy nem kínai ember a rendszerbe, aki másképpen lát ezekre a folyamatokra, meg ezekre a termékekre.
Igen, mert hogy akkor ezek szerint nem arról van szó, hogy alapvetően téged csak le akartak húzni, csak egyszerűen még nem tanulták meg azt, hogy mondjuk mi ez az igényszint, és egyébként ebben tűnik úgy, hogy most egyébként nagy változás van, hogy most már mostanra úgy tűnik, hogy kezdik megtanulni, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem még azért fejezzük be
bocsánat,
azt a gondolatot.
Egy ilyen, valószínűleg ez csak egy ilyen, hogy mondják ezt, ami nem igaz, egy ilyen kis hétköznapi ilyen, Mende mondta, hogy ez Japán, hogy valamilyen csípgyártó cég aláírt egy szerződést, mint a 1 millió darab csípre, és akkor 5% hibás lehetőség volt, hogy 5%-nyi hiba az, ami még elviselt mondjuk az 1 millió darabon belül, és ez mondom, valószínűleg nem így történt, de vicces a sztori, hogy valószínűleg félreérthették a japánok, és volt egy nagy csomag, meg egy kis csomag, és volt benne 5%-nyi, tehát mondjuk 5000 darab hibás csíp, így egy külön dobozba leszállítva.
Hogy szeretnek, hibás a terméket szeretnek, hát jó, okay.
Abban vannak a jók, az 1 millió darab pont, és itt van 5000 darab na hibás, jó, hogyha érdekel.
De hogy igen, na de ez Japán, és Kína, meg ezek szerint más, működik, de muszáj, hogy befejezzük ezt a gondolatmentet, mert ott fognak örjöngeni a hallgatók, hogy nem fejeztük be. Tehát akkor most, amit most csinálsz, akkor ezek szerint akkor az van, hogy te különböző termékeket gyártatsz le, tehát ez a te üzleti vállalkozásod, különböző termékeket gyártatsz le Kínában, hiszen te már végig jártad ezt a nehéz és rögös utat, és most már megvannak a kapcsolataid, és akkor itt jön be a te kapcsolatod.
De mondjuk, igen, mondjuk ki a te márkádat, brendedet, amit egyébként világra akartál hívni, és ez meg is történt.
Abszolút, igen, köszönöm, mi Mojo márka név alatt létezünk, idén vagyunk amúgy 10 évesek.
Ez a feelingmojo.hu.
Feelmojo.hu.
Bocsánat, Feelmojo. Majdnem
meg az ilyen Instagramon, Facebookon, meg mindenhol megtalálhatóak vagyunk, és a mi modellünk most már az amúgy itthon, hogy a termékek szintén Kínából érkeznek, hiszen nem tudok máshonnan amúgy legyártani ilyen minőségű alapanyagokat. Ez is egy nagyon fontos, így a kicsit előrevetítve a beszélgetésünket, hogy nincs alternatíva. Tehát el tudok menni itthon megvenni egy boltba, de ő is Kínába veszi meg, és 20-szor annyira fogja nekem eladni. Tehát ha egy akkumulátorról beszélek, vagy egy membránról, az minden Kínában készül. És azért is, mert olyan szaktudás és szakértelem van már ott, amivel más ország nem rendelkezik. Uh-huh. Úgyhogy visszatérve, mi Mojo néven vagyunk jelen, viszont a termékeink nagy részét amúgy már itthon szereljük össze, olyannyira, hogy a forrasztásokat is itt készítjük, és a termékeket nagyon könnyedén tudjuk így customizálni. Tehát a webshopunkban már tudnak a vásárlók akár névre szóló Bluetooth-el ellátott terméket, hangfalat, fülhallgatót
rendelni. Ezek mind ilyen technikai cuccok alapvetően?
Nagy rész tech vonal, abszolút, de minden, ami kicsit ilyen tehát minimál design, kicsit innováció, de nagy részt ilyen tech vonalban mozgunk, mert ez az én addikcióm, és az, amit én szeretek.
Na igen, a Marvi rögtön meg is mutatta a Bluetooth-os kis fülhallgatóját, ami lámos, mert hogy itt jön a kapcsolódás, ugye, hogy ez már többször szóba került, hogy Marvin a lám operatív igazgatója a Lightheart Múzeum Budapestnek, és akkor ott ugye ilyen mörcsöket gyártatok, ami kifejezetten lámlámosra vannak csinálva.
Így van, igen, és hát nyilván nekem hasonló szerintem a felfogásunk, meg az agyunk, tehát tehát ha ilyen jellegű víziók szerintem nincs hiány egyikünk fejében sem, úgyhogy...
Igen, úgyhogy... Egy nagyon-nagyon esztétikus kis ilyen earbud dobozt láthatnának a hallgatók, hogyha lenne. Ha tévé lennénk, igen, ami szépen világít a lám logó, tényleg egy nagyon ízléses, gusztusos kis
termék. És itt jön a lényeg, hogy valóban egy tényleg jó quality, tehát egy nagyon jó minőségű eszközről is beszélünk, tehát nem csak mutatós, és hihetni azt az ember, hogy jó, hát ezt ilyen egy eldobhatós valami, mert világít a teteje, meg mit tudom én. Hanem ez egy kifejezetten jó, azt gondolom, hogy kifejezetten jó középár kategóriás, ezt lehet mondani, ugye?
Abszolút, köszönjük szépen elismerő szavakat.
És mi kellett ahhoz, hogy akkor idáig eljussatok, ezt említetted, hogy akkor voltak ilyen workshopok, stb., de gondolom, hogy az is kellett, hogy megismerjétek azokat a gyártókat, mert Kína egy gigantikus ország, és nyilván mindenféle szinten gyártanak, tehát hogy azért most is, aki mész a, nem tudom, három tigris, hogy hívják most a kínai piacot, a múltkor nyáron oda mentem, és azért még bőséggel van elképesztő mennyiségű gagyi, de azért közben meg mondjuk ott vannak olyan cégek, mint a DJI, ami olyan prémium minőséget gyárt, hogy ihaj. Szóval, hogy gondolom, hogy itt is megvan a spektrum, hogy milyen gyártók vannak. Ti ezek szerint már megtaláltátok azokat a játékosokat, akikkel már lehet minőségi dolgokat csinálni.
Abszolút, de nekem a 15 éves tapasztalatom amúgy az. Nagyon sok mérnökkel dolgozunk, így napi szinten, tehát én minden reggel azért ilyen 5-6 körül már fönn vagyok, és a mérnökökkel beszélek, pontosítunk, és érdekes számként ezt be is dobnám, hogy évente 1,3 millió mérnök végez Kínában.
Nagyon durva, igen.
Akik nagyon akarják azt, amit akarnak, meg amit csinálnak.
Tehát és nagyon kell nekik akarni, mert különben.
Igen.
1 millió 3, elég nagy pressure van rajtuk, hogy,
igen.
Hogy és jól amúgy, kell dolgozni.
És amúgy a legdurvább, hogy az hamar meg is találja helyét a piacon, de hogy tehát nem úgy mérnök, hogy ő ezzel menőzni akar, hanem aki 5 éves kor óta forrazgat, meg álmodozik és tervezést csinálja. Tehát ezek, és én nagyon sok ilyen kapcsolatom, barátom van, aki mindig azt mondja, hogy azért szeret mondjuk velem dolgozni, mert hogy nekem fontos a minőség meg az igény, mert hogy mindig ügyfél oldalon érzékelik azt, hogy nem lehetne olcsóban csinálni valamit. És mindig mondják, hogy de lehet, csak az nem olyan lesz. Nem baj, nem számít, legyen $1 olcsó, vagy 2-vel, vagy 3-mal. És nekem pont ezzel kapcsolatban az a véleményem, hogy az a benyomás, ami Kínából, vagy Kínáról felénk érkezik, meg amiben mi felnőttünk mondjuk az elmúlt 20-30 évben,
Megrendelő miatt lehet.
Igen, tehát az a kínai gagyi az a ügyfél igényt elégíti ki.
Tehát azért nem az volt, hogy nekem az áll össze azért ebből, amit most is beszéltünk, hogy azért megvolt a szándék, mondjuk a cégek részéről, tehát a kínaiak elkezdték ezt csinálni, jó, oké, ezt akarnak, nem tudom, műanyagot akarnak fölcsönteni, vagy egy fülest akarnak, és nem volt meg azért még az a szaktudás, ami kellett, és mostanra azért ők is belejöttek ebbe a folyamatba, megvannak a szakembereik, megvannak a gyártósoraik, tehát azért itt egy fejlődésen is végigment, tehát hogy azért korábban valószínűleg nem csak azért volt gagyi, mert hogy erre volt az igény, hanem hát még azért nem álltak ott technikailag, hogy ezt meg tudják csinálni, mert azért ezeket iszonyatosan nehéz olyan precízen forrasztani, nem tudom, tervezni, stb. Tehát, hogy azért itt egy evolúciós folyamat is szerepet játszik.
Az is közre játszik, abszolút, de ha mondjuk textiliparról beszélünk, akkor
a fejlődés.
Igen, tehát, hogy mindig jelen volt a pamut, mondjuk úgy, de hogyha valaki azt mondta, hogy figyelj, $5 alá hoz, vagy $1-ba csinálj egy pólót, akkor azt mondta, hogy én megcsinálom a ruhának tűnő tárgyat, amit ugyanúgy lehet hordani, de lehet, hogy a negyedik mosásnál már szétesik.
Ezen a ponton mondtál egyszer egy tök jót, az nagyon beleívódott, hogy mi is beszélgettünk az árakról, hogy mennyire tudnám én eladni. Tudod, ezt át kell gondolnom nekem, mint megrendelőnek is, hogy mi fog beleférni, mennyire tudom eladni. Én mindenképpen törekszem a minőségre, még ha kevesebb is a haszonkulcs, de inkább legyen boldog a vásárló, de én nem is nagy számokban gondolkozom, és mondott egy tök jó mondatot, hogy igazából ezt fogjuk fel úgy, mint egy leves. Hogy tudok csinálni levest egy darab kis csirkeszányból. Az, az leves lesz a végén ott a tányér.
Meleg lesz.
Meleg lesz.
Melegben lesz benne hús.
De csak pici, és mondjuk lehet, hogy egyben hát nem nagyon lesz annyira finom, mint hogyha beletesszük azt, amit bele kell tenni a levesbe, és ez így megragadt, ez egy tök jó kis szemléltető.
Igen, tehát lehet 500 forintból is egy levest csinálni, meg így lehet van. 20 ezer forintból
így
is.
Van. Valószínűleg ezt is meg lehet csinálni, ezt, amit tartok a kezembe, ezt a kis fülest meg lehet csinálni, lehet 1000 forintból is, gyanítom.
Vannak olyan csipek, meg mindent, csak az
csak hát,
kicsi aksit ez vele, igen, tehát ez csak igen. Az nem fog funkcionálni. Igen.
Akkor azt el lehet mondani, hogy most már azért eljutott oda Kína, hogyha megvannak a megfelelő kapcsolataid, tudod, hogy kell velük bánni, akkor igenis lehet minőségi portékát készítetni velük.